Ma esti vendégem Lovász Andrea, aki mese- és gyerekirodalomkutató, és nem utolsó sorban a Móra kiadó főszerkesztője. Szia, örülök, hogy itt vagy.
Szia, és köszönöm a meghívást.
És a humorról fogunk beszélgetni, a humor helyéről a gyerekirodalomban, és én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán mióta beszélhetünk erről. Tehát, hogy a magyar kortárs irodalom, gyerekirodalom mióta humoros?
Hú.
Mert most azon gondolkodtam...
Igen, hogy milyen fajta humorról beszélünk.
Hát, hogy mondjuk például, amikor a nagymamámnál voltam, és láttam, hogy volt neki egy Csöpike című könyve, hát az minden volt, csak humoros, nem? Ott ilyen meséken keresztül arra oktatták a fiatal lányolvasokat, hogy hogy lesznek jó háziasszonyok. De ha már Janikovszkijvát vagy Csukás Istvánt olvasok, ott már van humor. De ezzel gondolkodtam, hogy lehet, hogy van egy ilyen határ, ahol megjelenik a 20. században valamikor a humor a kortárs gyerekirodalomban?
Hát igen, van egy ilyen úgynevezett anti-autoriter hullám, ahonnan szoktuk Nösslingernek a könyvétől datáljuk, hogy nagyjából ez a Fütyülünk az uborka királyra.
Ott mi történt?
Ott az történt, ugye, hogy a gyerekek fellázadtak a szülők ellen, kinevették az apát. Aha. És ez volt az első olyan könyv, amiben szabad volt kinevetni a felnőtteket. Aztán jött Harisnyás Pippi, meg jött Juhorfajvjem, és jöttek ezek a lázadó gyerekek.
Tudom, Harisnyás Pippi az azt hiszem 45.
Igen, tehát
1945.
Tehát, hogy azért 50-es évek az, amikor ez így berobbant. Hát Magyarországra jóval később érkezett el ez a, mint minden, ami nyugaton a gyerekirodalomban meghonosodik, divat jelenségé válik, az előbb-utóbb megjelenik nálunk is. Tehát egy kicsit fázis eltolódásban vagyunk a magyar gyerekirodalomban, de nem annyira.
De miért egyébként? Tehát ez összefügg azzal, hogy milyenek a társadalmak?
Egyértelműen, igen. Tehát, hogy itt nálunk még mindig nagyon konzervatív, tehát, hogy most itt említetted a beszélgetést, hogy szabad spoilerezni?
Persze.
Hogy mi az, amit a közvélemény megengedőnek tart, mi az, amit az oktatás megengedőnek tart. Tehát, ugye a gyerekirodalom a pedagógiából nőtt ki. Tehát ott az, hogy tanítsuk meg a gyerekeket szövegeken keresztül, hát, ha így könnyebben megtanulja, hogyha rímes versikékbe öntöm a tanulnivalót, vagy formázom, tudját, a Flóri könyve, a Bezerédi Amália, ugye ez 1800-as évek óta, ez meghonosodott, és akkor szépen fokozatosan vált le a pedagógiáról.
Tehát, hogy azt mondod, hogy a gyerekirodalom, idézőjeles gyerekirodalom, az tulajdonképpen a pedagógia eszköze volt, hogy valahogy fogyasztható formába tegye a tudnivalókat.
Igen, abból nőtt ki, igen, tehát, hogy aztán szép fokozatosan egy ilyen szuverén irodalmi ággá nőtte ki magát, ha szabad ezt mondani. Az, hogy most ez alkalmazott irodalom a felnőtt irodalomhoz képest, vagy nem, ez nagyon hosszú elméleti vita. De az, hogy definiálja saját magát, de a lényeg az, hogy amint levált a pedagógiáról, fel is szabadult. Tehát, hogy mikor már nem az volt a szövegeknek a célja, hogy szemléltető eszköz legyen, hanem az, hogy mint egy művészeti ágként önmagát képviselje, akkor mint minden művészetben a humor is szerepet kapott.
De én azon is gondolkodtam, mint társadalmi berendezkedés, hogy nem csak ma a kortárs, hanem hogy mondjuk vajon véletlen-e, hogy a 40-es években már megjelenik a svédeknél, ugye a humor a Harisnyás Pippivel, de ugyanez nálunk azért. Hát mondjuk, ha a Csukás István tekintjük, ami picit más humor, az a 60-as, 70-es évek. Ha a Janikovszkijvát, akkor az inkább 80-as évek.
Igen.
Vagy?
Megkorábban is egy picit, de inkább, jó, igen, akkor... inkább 80-as, igen.
De minden esetre kicsit később, hogy ez összefüggje az, hogy a svédek egy demokratikus társadalomban éltek, nem volt elnyomó, autoriter rezsim, stb.
Hát persze, stb. Tehát hogy az, hogy ki lehet mondani, mindent ki lehet mondani, az a felnőtt irodalomra is, meg a gyerekirodalomra is ugyanúgy érvényes. Tehát, hogy szabad kimondani dolgokat, lehet játszani, ki lehet figurázni dolgok, személyeket, intézményeket, lehet megkérdőjelezni dolgokat. Tehát a humor az ennek az eszköz, az elsődleges az elsődleges funkciója, ha lehet ezt mondani a humornak, hogy felszabadít valami alól.
És annak van köze a humor megjelenéséhez, hogy mit gondolunk a gyerekek helyéről a társadalomban?
Igen, határozottan, mert hogyha abban a pillanatban, hogy partnernek tekintjük a gyereket, és nem kiszolgáló személyzetnek, bocs, csak kifejezésért, illetve valami megnevelendő, megregulálzandó egyénnek, aki majd hasznos tagja kell legyen a társadalomnak, ahogy sok-sok évtizedig tanultuk, hanem ő egy szuverén személy, aki nekem partnerem, persze más kvalitásokkal, mint egy felnőtt, de a partneri viszony engedi meg azt a szabadságot, hogy lehessen viccelni. Fölé és alárendeltek között nem nagyon van helye a humornak, csak egyenlő felek között. Uh-huh. És ahogy ez megváltozott, így így a gyerek is hangot kapott, a gyerekirodalom is hangot kapott, hogy igen, lehet akkor játszani.
Hogyha még nem a kortársról beszélünk, hanem a 20. század közepéről mondjuk, van néhány alkotó, akik valószínűleg óriásit tettek a humorért, már kettőt említettem is, de most itt van nálam épp a Móra kiadó kiadásában a Szamárfül, Romhányi, hogy ez még ma is él, és érvényes, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy kik azok, akik rengeteget tettek a gyerekirodalom humoráért. Én a Romhányira abszolút szavazok, úgyis, mint a Frédi Béninek a fordítója, amivel jobb lett a Frédi Béni az eredetinél, és úgyis, mint valaki, aki, nem is tudom most melyiket olvassam fel, de pont a napokban olvasgattunk ebből a Szamárfülből, és nagyon szerették a gyerekek még mindig. Tehát a dolog működik.
Igen, hát most arra is kell gondolni, nem csak a, tehát hogy ez így önmagában kevés lett volna, de nagyon-nagyon sokat tett ezért a 70-es években az animáció és a televízió például. Hogy ott volt a Dr. Bubó, aki
Ami szintén Romhányi.
Ott voltak a Mézgalladárek, ami szintén Romhányi, és fantasztikus humora volt. Tehát, hogy ez a mai napig frissen maradt. Ő volt az egyik, aki így beégett sok-sok embernek.
De én azt olvastam, hogy neki se volt könnyű, tehát beajánlották a rádióhoz, hogy ő egy humoros, jól rímelő, és egyáltalán nem fogadták tárt karokkal, tehát nagyon sokat kellett bizonyítani ahhoz, hogy végül azt mondják neki, hogy oké, tényleg, hát itt egy korszakos zseni tulajdonképpen.
De a televízióban nagyot futott.
Az biztos,
hogy később volt. Hogyha most a gyerekirodalom egyfajta kiterjesztésének tekintjük ezt, akkor ő nagyon sokat tett azért, hogy a gyerekek merjenek nevetni.
És milyen fontos, amit mondtál az előbb, hogy Romhányi Ágnes az ő lánya, és amikor a 100 éves születésének 100. évfordulója volt, akkor sok interjút adott, és mindben elmondta, hogy őt az apukája partnernek tekintette, tehát tesztelte rajta a szövegeket, de hogy abszolút partnerként, tehát nem egy lefelé irányuló kommunikáció volt otthon se.
Hát igen, és ez két oldalú kell legyen, vagyis hát, hogy a gyerek is merje partnerként tekinteni a felnőttet.
De mitől nem lesz poros?
A Romhányi, tehát, hogy ő szójátékban nagyon jó, és a nyelv azért az nem avul el annyira, tehát nem változik, nem cserélődik le, tehát, hogy ő a nyelvi rugalmasságnak az iskola példája, hogy hogyan lehet játszani a szavakkal, kifordítani, új nyelvet teremteni, szokatlan rímek, képzett társítások. Tehát ő nem a szituációs humorban jó, tehát ma már biztos nem azokon a dolgokon nevetnénk, mint 200 évvel ezelőtt a cselekvés szintjén, de a nyelvi humor az megmarad.
Tehát a nyelvi humor az, ami mindig maradni tud, mert a nyelv nem változik olyan gyorsan.
Hát én úgy gondolom, igen, hogy arra mindig vevők vagyunk, mert ez egyfajta, most lehet, egy kicsit elitistának hangzik, de ez mégis egy intellektuálisabb humor, mint ez a csetlős-botlós kakipisi humor, ami elég gyakori a gyerekirodalomban, de van egy ilyen szofisztikáltabb formája, ami a nyelvi humor, és ez biztos nem, szerintem elegánsabb is, meg hosszabb idejű is.
Én hoztam példát mást is, amit ilyen kifejezetten humorosnak érzékeltem mindig. Például az egyik kedvencem a Kukorelli Endrének a Samu nadrágból a haj. Igen. És ezt most szeretném megosztani a hallgatókkal. Hajmosás lesz? Akkor legyen. Beküldöm a hajam a fürdőszobába. Tessék! Lássék! Mossák! Fogmosás lesz? Küldjem be a fogam? Öltözés alkalmával mit küldjek? Cipőhúzásnál láb, ruha fölráncigáláshoz test, sapkasálkor fejnyak? Volna komornám, akit küldözök ide-oda. Egy komor. Na. Komor. Nyik. Na. Hát ez is a nyelvi humor, nyilván ez az egyik kedvencem.
Igen, hát ez a gyerekbeszéd imitáló humor, ami szintén nagyon sok van a gyerekirodalomban. Tehát, hogy, de az a jó, hogy ezen a felnőtt is tud nevetni, mert hogy ő a költői zseniét látja benne, hogy micsoda fantasztikus megoldásokkal jön, és a gyerek is tud nevetni, mert valamiképpen önmagán nevet, tehát egy kicsit magát neveti ki, vagy ő kap egy görbetükröt, és hogy milyen jó együtt felszabadultan nevetni.
De közben egy nyelvroncsolós humor van benne.
Tehát... De az nem baj, én nem is roncsolásnak nevezném.
Igen, lehet,
mert hogy nem hogy, ez mert hogy én szeretem azt, hogy mikor játszanak a nyelvet, tehát úgy csűrik, csavarják, gyúrják, újra alkotják, tudják. Tehát ugye mondjuk a felnőtt irodalom a Parti Nagy Lajos ennek
igen.
remekül műveli. Ugyanez Klacki a gyerekverseibe. Tehát egy... Egyszerűen ilyen rácsodálkozik az ember, hogy mi mindenre jó a nyelv.
Jó, tehát van ez a fajta humor, ami nyelvi humor, ez azért nagyobbacska gyerekeknek szól, mert egyébként megdöbbentő, de ugye az előbb felhoztad, és azért most visszatérek rá egy kör erejéig, hogy van ez a kakipisi humor, és például van az a könyv, amiben a vakond
a fejére... Igen, tudni akarja, hogy ki csinált a fejére.
Ez az, a vakond, aki tudni akarja, hogy ki csinált a fejére. Szóval lehet ezt is viccesen, miközben ez a fajta humor 4-5 éves korban rettenetesen fárasztó.
Hát ezt akartam mondani, hogy igazából a humor az mindig generáció, vagy korosztályhoz kötött, nem generáció az elnézést. Tehát, hogy más dolog lesz humoros egy 2-3 évesnek, egy 4-5 évesnek, és egy 7 évesnek. Tehát az, hogy a nyelvi humorra fogékony legyen, vagy egyáltalán a több jelentésű szavaknak a játék lehetőségét megérezze, ahhoz már egy nagyobb gyerekre van szükség, vagy nagyobb gyerek tudja ezt igazán értékelni. A kisebbek értelemszerűen a szituációs humorra hajlanak, vagy hogy egyáltalán a félreértések, hogy valamit rosszul használunk, rossz kontextust, és ez a humorforrás, már ehhez is kell egy 2-3 éves kor. Tehát azért ez így elég szépen differenciálódik.
De te, mint a gyerekirodalmat kutató, és egyébként kiadóként ezért felelős ember, hogy ezt patika mérlegen lehet mérni, tehát meg lehet mondani, hogy mi az a mese, ami a 3-4 évesnél működik, és itt és ne tovább, ez a poén nem... Van ilyen?
Hát jó lenne, hogyha minden 3 éves...
lenne, ha lenne
igen, mert ha minden 3 éves egyforma lenne, akkor azt talán ki tudnak érni. De hát ugye ott nagy a szórás, tehát egy körülbelül tudjuk, hogy... Tehát inkább gyereklélektannak a területe, hogy mi az, ami adekvált egy 2-3 évesnek. Na most, mondok egy példát, a Mésze Jáginak most jelent meg nemrég a Minna és Róka
igen.
című kicsi könyve, mi azt gondoltuk, hogy ez 2 éveseknek való, és abban van egy ilyen humor, hogy Minna megy a játszótérre, homokozó, és hogy kilóg a lábujkája, és hogy kukackák, milyen jó, hogy kukackák bújnak ki a homokba, és ezt nagyon élvezi mindenki, de mindenki, aki óvodás. Én csak azt élvezem benne, hogy Mésze Jági megtalálta azt a humorforrást, ami egy 2 évesnek jó lehet, és hogy én is megmosolygom, mert a szót magát mosolygom meg, hogy kukacka, de hogy azért onnan lehet tudni, hogy jó egy humor, hogy egy felnőttnek is tetszik, meg annak a korosztálynak is, akinek szánjuk.
Aha. Tehát, hogy valahogy több rétegűnek kell lenni, legalább valahogy, ugye minél kisebb a gyerek, annál nehezebb valószínűleg, minél nagyobb, annál jobban élvezi a szülő is a
igen,
szójátékokat.
De hogy azt magát a költői teljesítményt is lehet értékelni, tehát, hogy az írói teljesítményt, hogy na, ez az a szó, ami ide kellett. És hogy ez milyen jó, mert hogy lát, te is mosolyogtál, mikor mondtam, hogy kukacka.
Persze, meg eszembe jutott az a könyv is, ami ilyen kartonból van, tehát ilyen kemény papíros könyv, és akkor egy kukacka végig zabál mindent.
Igen,
és az ujjaddal...
Kis hernyó, Erik Kárlennek
ez az, igen, a kis hernyó, és akkor az ujjaddal ilyen gyerekúj méretű lukacskák vannak benne, és mindent megzabál a kis hernyó, és akkor most ez is eszembe jutott erről a kukackáról, hogy ez a kukacka, ez egy jó jelenség, ezt lehet igen. nagyon szeretni. Igen. De hogy a klasszikusokhoz is visszatérjünk, ugye onnan indult az előbb ilyen nyelvi bűvészkedés, hogy a Romhányiról beszéltünk. Oké, de például a Csukás István vagy a Janikovszkéva, ők szerinted mit adtak a gyerekirodalom humorához?
Janikovszkévát emelném ki a humor tekintetében.
Ugye, mert hogy
ő egy sokkal nagyobbakhoz szólt.
Így van.
Vagyis a nagyobbak nyelvén érdekes módon, mert hogy a óvodás vagyok már, iskolás vagyok, az kicsiknek szól, de mégis ugyanazt az időtlen gyereknyelvet használja. Ami a felnőtt gyerek viszonyból nő ki mindig. Tehát, hogy hogyan látják a felnőttek a világot, mit mondtak, ezzel szemben én azt gondolom, hogy. És ez a nagyon jó benne, hogy ez a párbeszéd, ez a humornak a forrása. Tehát ez a kettős nézőpont, kettős látás, hogy egyszer a felnőttet is halljuk a gyerek szemüvegén keresztül, és ebből adod önmagát is, halljuk, hogy nekünk tart igazából az egész felnőtt társadalomnak görbetükröt, és ezen nagyon jó nevetni, hogy milyen idétlenek vagyunk mi is, meg a gyerek is erről, hogy hát ugye az én szellem is pont ilyenek, és pont ugyanezeket mondják, és ez sok-sok évtizede nem változott, érdekes.
Lovász Andrával mindjárt innen folytatjuk, mert azért engem az is érdekel, egyébként ennek a generációnak, akinek a Janikovszkéva tudott jól viccesen írni, írnak-e viccesen a szerzők, vagy próbálkoznak-e? Mindjárt erről fogunk beszélgetni, hogy hamarosan jövünk vissza, ne menjetek sehová.